Szent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a mai adás szerkesztőjét, Domán Vivient hallják. Műsorunk tartalmából. Agrártámogatásokról tartottak fórumot Érpatakon. Új pályázatot hirdet a miniszterelnökség a városi civil szervezetek számára. Átadták a Gyöngyös város kultúrájáért kitüntetéseket. Lisztik János, a gyöngyösi Berzenagy János Gimnázium testnevelő tanára kapta az év sportszakembere kitüntető címet Gyöngyösön. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! Érdemes az agrártámogatásokra pályázni, erről tartottak fórumot a napokban Érpatakon. A részletekről Nagy István agrárminisztert hallják.
Arra szeretnék összpontosítani, hogy fölhívom a figyelmet a gazdáknak arra, hogy minden lehetőség adott arra, hogy pályázzanak. Minden pályázatunk nyitva van. Olyan lehetőség, amire máskor nem lesz alkalom. Hiszen a kormány, amikor a Covid-járvány volt, amikor a háború kitört, vagy épp az energiaválság eluralkodott rajtunk, akkor döntött egy nagyon fontos lehetőségről. Mégpedig arról, hogy a pályázatokhoz a nemzeti társfinanszírozás mértékét a maximális szintre 80%-ra emeli. Ezzel elértük azt, hogy megháromszorozta a gazdák által pályázható pénz mennyiségét. Azaz egy ciklusban három ciklusnyit tudunk előrelépni. Itt a lehetőség, hogy a magyar mezőgazdaság 21. században újjászülessen. Hiszen a történelmi hagyatékunk, örökségünk folytán egyszerűen alapanyagtermelőkké váltunk. Az alapanyagot, a nyersanyagot exportáltuk, a készfeldolgozott élelmiszert pedig importáltuk. És ez a legkisebb jövedelmezőséggel bír együtt. Most van itt az idő, hogy megfordítsuk ezt az arányt. És én nagyon boldog vagyok, amikor látom azt, hogy akár az állattenyésztési pályázatunk, akár az élelmiszeripari pályázatunk 4-5-szörös igénnyel érkezik be. Ez a gazdák bizalmát jelenti. Fejleszteni akarnak. Megértették az idők szavát, hogy csak a fejlesztésekkel, modernizálással, korszerűsítéssel lehet leküzdeni az előttünk álló kihívásokat. Hiszen látjuk azt, hogy éghajlatváltozás van, aszállyal kell küzdeni, energiaválság van, háború a szomszédban, elveszítjük a belső piacainkat ukrán mezőgazdasági termékek miatt. Tehát rendkívül súlyos kihívásokkal kell versenyezni. Amíg az ukrán gabonaszem a magyar gabonaszemmel versenyez, mennyiség alapon mindig veszíteni fogunk. De ha az ukrán gabonaszem a magyar feldolgozott liszttel versenyez, vagy egy kiváló minőségi termékkel versenyez, akkor mi nyerünk? És ezt kell, hogy megértsék a gazdák. Vagy azt a régi igazságot, amit pont az állattenyésztési technológiák korszerűsítési pályázatunk mutat, hogy a gabonát bőrében kell eladni. És ez az, amit értenek a gazdák, és én erre szeretném fölhívni a figyelmüket. Pályázni, pályázni és pályázni kell, mert most van itt a soha nem látott lehetőség. Hiszen az, hogyha 100 eurót a gazdáknak adunk, abból 80-at a magyar kormány ad a nemzeti forrásból, és csak 20 jön az Európai Unióból, ha ezt számszerűsítem, akkor a 2900 milliárd pályázati pénzből 2300 milliárd a nemzeti forrás. Csak 600 milliárd jön az Európai Unióból. És pontosan ezért egy óriási lehetőség utolérni a vetétársainkat, és a 2030-as évre Európa dobogós helyén lenni, mind a versenyképességben, mind a jövedelmezőségben, mind exportban, minden olyan tényezőben, amely a magyar mezőgazdaságot jellemzi és meghatározza.
A civil szervezetek ingatlan vásárlására és felújítására, gépjárműbeszerzésre, programtámogatásra eszközbeszerzésre és kommunikációs tevékenységre pályázhatnak, mondta el Szalai Bobrovnicki Vince, a miniszterelnökség helyettes államtitkára.
Új pályázatot hirdett a miniszterelnökség a városi civil szervezetek számára. Az 5000 főnél népesebb városokban működő értékteremtő civil egyesületek alapítványok 2025-ben is pályázhatnak állami támogatásra. A civil közösségi tevékenység és feltételének támogatása című pályázati írás a mai napon jelenik meg a városi civil alapkeretében. A rendelkezésre álló forrás 4 milliárd 800 millió forint. A civil szervezetek ingatlan vásárlására és felújítására, gépjárműbeszerzésre, programtámogatásra, eszközbeszerzésre és kommunikációs tevékenységre pályázhatnak. A kormány 2021-ben indította útjára a Városi Civil Alap ellenőrzési programot, a Magyar Falu Program falusi civil alap mintájára. A korábbi évek sikeres pályázati alapján a civil szervezetek igényeit figyelembe véve folytatjuk a támogatási programot. A tavalyi pályázati kiíráshoz hasonlóan idén is lehetővé tesszük, hogy a civil szervezetek működési költségek, például a rezsi, finanszírozására fordíthassák az elnyert támogatást. Jó hír, hogy 2025-ben is megmarad az egyszerűsített elszámolás a legfeljebb 5 millió forint megítélt támogatás esetében, annak érdekében, hogy csökkentsük a civil szervezetek adminisztrációs terheit. A pályázatot február 10-én 10 órától március 12-én 14 óráig nyújthatják be a városi civil szervezetek. Éljenek a lehetőséggel.
A Magyar Kultúra napján rendezett ünnepségen átadták a Gyöngyös város kultúrájáért kitüntetéseket. Díjazták a Gyöngyösi Műhely Képzőművész Egyesületet is, melynek vezetőjével Kakas Oliviával beszélgettünk a díjról, a műhelyről, valamint a tervekről.
Nagyon örültünk a díjnak természetesen, meglepődtünk, de a műhely igazából már majdnem jövőre leszünk 40 évesek, úgyhogy én azt gondolom, mint a műhely vezetője, hogy talán már kiérdemelte a Gyöngyösi műhely, de nagyon nagy megtiszteltetés, hogy a képviselő testület ránk szavazott, és minket választott az egyik díjazottnak. A tagok nagyon boldogok voltak, és hát ugye nem tudom mennyire látszott, de ott fölvonultunk a színpadra, mert ugye hát úgy együtt igazából, mert ugye mi vettük át a díjat Moricával, de hát a Gyöngyösi műhelyéhez, tehát hogy azért a tagok nagyon évek óta nagyon sokat tesznek ezért, hogy egybe maradjon ez a csapat. Képzőművész Egyesület vagyunk, Gyöngyösi Műhely Képzőművész Egyesület, tehát ebbe beletartoznak a festők, akár grafikusok, szobrászok, kerámikus és tűzománc készítő is van köztünk, de nyitottak vagyunk mindenféle, tehát képzőművészettel foglalkozunk, ami alkotás, ami művészet, és ez is tartja egyben igazából a társaságot, mert közös a cél, közös a hobbi, vagy már van akinek hivatásszerűen, tehát ez összetart minket, és hát, hogy egy kicsit idősebb a társaság, de nagyon szeretnénk nyitni a fiatalok felé, hogy remélhetem, hogy látják, hogy mondjuk egyre több helyen megmutatkozunk, hogy mivel foglalkozik a műhely, és szívesen várjuk a fiatalokat, az alkotni vágyó fiatalokat. Tervezem azt is, hogy iskolákba is elmegyünk, és egy kicsit promotáljuk magunkat, mert azért van mit, több kiállításon veszünk részt, egyéni kiállítás a tagoknak, ami folyamatban van, akkor nyári tábor szervezünk most is, többféle variáció van, de még nem végleges. Úgyhogy egy csomó hely van, amit szerintem szívesen megosztanánk másokkal is.
Lisztik János a Gyöngyösi Berzenagy János Gimnázium testnevelő tanára. Az elmúlt 20 évben a gimnázium testnevelési tanszékének munkaközösség vezetője volt. Emellett osztályfőnökként is nagyszerűen megállta a helyét. A Gyöngyösi Röplabda Sportegyesületben a lányok edzője, akinek a keze alól több olyan játékos is kikerült, akik később válogatottságig, az NB1-ben való szereplésig is eljutottak. Gyöngyösváros önkormányzata neki ítélte oda az év sportszakembere kitüntető címát.
Nyilván ez egy eszmei érték, de tanár úr ennél sokkal többet ér. 1989 volt az a dátum, amikor átlépte a Berzenagy János gimnázium küszöbét, és azóta is ott van, testnevelés tanárként. Egy igazi reneszánsz emberként emlegetik önt a tanítványai is, a kollégái is. Tanár úr, először beszéljünk arról, hogy amikor erről értesült, hogy fogadta az információt, hogyan a kitüntetett.
Nagyon nagy meglepetés volt számomra, és polgármester úr, túl kaptam egy értesítést, hogy elnyertem ezt a címet, úgyhogy ez igazándiból nagyon-nagyon meleg szívvel, nagyon jó érzés volt, hogy erre gondoltak.
Igen, nagyon szép volt a laudáció. Nagyon számos érdem fel volt ott sorolva, de a testnevelés tanárság mikor dőlt el tanár úr fejében, hogy testnevelést fog tanítani?
Igazán volt szerencsés vagyok ebből a szempontból, mert körülbelül 12 éves koromban már elhatároztam, hogy testnevelő tanár leszek. Én 60-i vagyok eredendően, és 60-ban ott sportoltam a atlétaként, a 60-i Kinizsi Vasutas Sportklub néven futó egyesületben, és onnan kaptam főként, azt hiszem, azt gondolom, az indítatást, és hát ott tényleg közel kerültem a sporthoz. Csordás Mátyás volt az edzőm, és hát ott egy nagyon jó csapattal dolgoztunk, és hát ez mindenképp arra motivált, hogy testnevelés irányában. Gimnáziumunkban pedig volt a Bajzában Bőze Attila tanár úr volt a testnevelő tanárom, és hát ezen a 89-ben végeztem a TFN, és utána 89-ben kerültem ide
a
Berzébe.
Beszéljünk már azokról az évekről, amikor szépen ment fel a pálya, sok eredmény is a tanár úr nevéhez fűződik, így a tanítványok és a tanár kapcsolatról is beszéljünk, mire a legbüszkébb?
Nagyon nagy örömmel éltem meg a testnevelői pályát, azt gondolom. 89-ben, amikor ide kerültem a gimnáziumba, akkor atlétákkal, röplabdásokkal foglalkoztam, és hát 91 óta testnevelés érettségi, vagyis hát akkor pontosabban inkább a felvételi, mert még ugye akkor nem kimondottan az érettségire, hanem testnevelés szakra jelentkező tanítványokat próbáltuk előre terelni ebbe az irányba, úgyhogy ezzel foglalkoztam.
Kedves hallgatóink, most az időjárásról. A Dunántúl nagy részén erősen megnövekszik a felhőzet, beborul, eközben keleten változó nagyságú fátyú a felhőzet lesz az égen. Csapadék nem valószínű. A Dunántúlon időnként megélénkül a délkeleti szél, máshogy gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 7 és plusz 1 fok között alakul, de a fagyzugokban ennél pár fokkal hidegebb is lehet. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. február 9-én. A műsor szerkesztésében munkatársaim voltak Kriston Tamás és Fekete Gábor. Búcsúzik a mai nap hírszerkesztő bemondója, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Értékadó. Magazin műsor a tudás alapú gazdaságról.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Adásunk tartalma. Ökumenikus ima alkalmon találkoztak a miskolci egyházi iskolák növendékei. Új repülőtere lesz Miskolcnak. Az elmúlt időszakban megszaporodott a villamos balesetek száma a Borsodi vármegye székhelyen. Ezek műsorunk témái címszavakban. Most következzenek a részletek. Köszöntő Önöket a műsor szerkesztője Grunda János nevében is a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
Értékadó. A Szent István Rádió gazdasági magazinja.
Ökumenikus ima alkalmon találkoztak a miskolci egyházi iskolák növendékei a miskolci Lévai József Református Gimnázium tornacsarnokában, ahol fél ezer diák imádkozott a békéért. Az Országos Ökumenikus Imahét programjához kapcsolódó rendezvényen idén 19 egyházi intézmény diákjai vettek részt. A programot 2022-ben az Eszmék és Értékek Alapítvány indította el azzal a céllal, hogy az egyházi iskolák tanulóinak találkozási lehetőséget és lelki feltöltődést biztosítsanak. A részletekről Mennyhárt Szabolcs, a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének Miskolci Alapszervezete vezetője, a program főszervezője adott tájékoztatást.
Alapvetően egy civil kezdeményezésként indult ez az alkalom, amely a Miskolcon működő, immáron 19 keresztény egyházi fenntartásban lévő közép- és általános iskoláját szólította meg, azzal a céllal, hogy gyerekekkel, a tanárokkal, a civilekkel együtt imádkozzunk a békéért, hiszen azt gondoltuk és abban hiszünk, hogy az ima hangja az eljut a mennyei atyához és meghallgatja kéréseinket, és hittel hisszük, hogy a békeimánk is meghallgatásra talál, és visszatér a világba a béke, és hát gyakorlatilag a béke az élet minden dimenziójában utat tör magának, a családjainkban, közösségeinkben, városainkban, országunkban, és így az egész világon. Nagyon hálásak vagyunk egyházi vezetőinknek, hiszen amikor az iskolákat, illetve az egyházakat megszólítottuk, történelmi egyházainkat megszólítottuk, ezzel a kezdeményezéssel egyből nagyon pozitív visszhangra talált, egyből magukénak érezték ezt a kezdeményezést, és már az első alkalommal is mintegy 500 diákkal imádkoztunk együtt itt a Lévai Gimnázium sportcsarnokát megtöltve a békéért, és a harmadik alkalomra már több mint 600-an lettünk, és egy óriási gyerekzsivaj tölti meg ezt a belvárosi csodálatos intézményt. Maga a szervezési munkát nagyon lelkes kollégáink végzik, természetesen a műsor megszervezésébe az oktatási intézmények, illetve egyházak képviselőit is bevonva, és az tölt el minket különösen nagy örömmel, hogy alapvetően a Szentlélek csodája, hogy ez az esemény úgy szép lassan, de megszerveződik, és amikor eljövünk, együtt imádkozunk, akkor csak azt vesszük észre, hogy eltelt egy újabb, kiváló ima alkalom, együtt lehettünk, imádkozhattunk, és minden a helyére került. És mindenképp meg kell említenem dr. Alakszai Zoltán főispán urat, aki védnőként, a rendezvény fővédnökeként évről évre segíti és támogatja ennek a rendezvénynek a megszervezését. Önkénteseink, kollégáink segítségével szép lassan megszervezésre került ez a rendezvény, is több alkalommal egyeztettünk, minden felekezeti iskola és minden történelmi egyházi felekezet a liturgiából a saját részét vállalva előkészítette a diákok, megírták az imákat, megírták azokat a szövegeket, amelyeket közösen felolvastunk és imaként az Úrnak ajánlottunk, és hát több próbaalkalom volt, amikor ezt a fiatalok összeolvasták, összepróbálták, amikor az egyházi vezetők a liturgikus részt megálmodták és kitalálták, és hát a végeredményt érezhettük mindannyian. Én azt gondolom, hogy egy nagyon felemelő napon lehetünk itt a Lévaiban, Miskolcon. Ha végig hallgattuk ezeket a csodálatos kéréseket, ezeket a csodálatos imákat, amiket a gyerekek felolvastak, én azt gondolom, hogy ha nem mondanánk és nem emelnénk ki külön, hogy ezt gyerekek készítették, akkor ez bármilyen profi szervező csapatnak a terméke is lehetne. Én azt gondolom, hogy azok a gyerekek, akik ilyen komolysággal, de ugyanakkor nyílt gyermeki szívvel ilyen imákat tudnak írni, ilyen imákat tudnak felolvasni, én azt gondolom, hogy teljes mértékben azonosulnak ennek az imanapnak a szándékával. És hát én azt gondolom, hogy harmadik éve együtt vagyunk, harmadik éve egyre bővülő csapattal vagyunk együtt, ez kizárólag annak a bizonyítéka, hogy az iskolák és a diákok magukénak érzik az eseményt, és nagy örömmel vesznek részt rajta, és átérzik ezeket a fontos kérdéseket, amiről beszélünk, amiért imádkozunk, hiszen lélekemelő imák hangzottak el a lelki békénkért, a saját magunk békéért, közösségeinkért, az iskolánkért, a városunkért, a városvezetőinkért, országos politikai vezetőinkért, a világért. Én azt gondolom, hogy ezek mind azt mutatják, hogy a gyerekek teljes mértékben értik és érzik ennek a napnak a fontosságát. A rendszerváltás követő években megalakult Miskolcon is az Országos Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, és Keresztény Értelmiségiek Szövetségének tagjai döntöttek úgy, hogy 1998-ban alapvetően a Miskolci Keresztény Értelmiségiek Szövetségének céljainak segítése érdekében létrehozzák az Eszmék és Értékek Alapítványt, amely alapvetően a miskolci, a városi keresztény, konzervatív, a magyarsággal kapcsolatos rendezvények és különböző események felkarolására került létrehozásra. Ugye 1998 óta működik maga az alapítvány is, amelynek az elmúlt években a kuratóriuma vezetősége megújult, és hát alapvetően legfőbb célja az Eszmék és Értékek Alapítványnak is, hogy egy olyan keresztény, nemzeti, konzervatív jövőt mutasson a miskolci értelmiség, a miskolci polgárok, a miskolci lakosok számára, amivel városunk is kiveheti részét Magyarország lelki megújulásával, és hát természetesen különböző programokkal hozzá tudunk járulni az itt élő érdeklődők lelki és kulturális igényének kielégítéséből. Az Eszmék és Értékek Alapítvány immáron 21. éve adja ki a Miskolci Keresztény Szemle című periódikát, negyedévente jelenik meg a Miskolci Keresztény Szemle 2005-től folyamatosan. Ezt a kiadványt a helyi templomokba eljuttatván igyekszünk a miskolci keresztény kulturális életről számot adni. Ez egy nagyon fontos küldemény, hiszen országosan is egyedi, hogy immáron több mint 20 éve egy ökumenikus szellemben íródó keresztény újság álljon a városi templomjáró, a templomba betérő polgárok rendelkezésére, de emellett természetesen különböző rendezvényeket is szervezünk. Ugye nagyon fontos számunkra, hogy a miskolci keresztény ünnepekről megemlékezzünk, de nem csak az ünnepi megemlékezések fontosak, hanem az olyan események, amelyek hatással voltak Miskolc keresztény életének fejlődésére, vagy megemlékezzünk olyan eseményekről, amikor az egyházi szolgálatot tevőket a korábbi időkben sérelem ért, akár nem csak az egyházi üldözésre, hanem természetesen a világiak üldözéséről is megemlékezünk, akár a Hortobágyra elhurcoltak emléktáblájánál, akár a minoriták szétszoratásánál rendszeresen megemlékezéseket tartunk, és hát nagy esemény is várható Miskolcon, hiszen a Keresztény Értelmiségek Országos Szövetségének a küldőgyűlését tavasszal Miskolcon fogjuk megrendezni. Ez is egy nagy megtiszteltetés, hogy egy országos rendezvényt tudunk Miskolcon vendégül látni, de példa volt arra is, hogy tavaly előtti év során 23-ban volt még, amikor is egy kiváló rendezvényt a Mesterséges Intelligencia és Kereszténység, keresztény értelmiségiek összekapcsolását tudtuk bemutatni a Mindszenti plébánián.
Yeah. pályán újra itt a drága vér.
Áldozott az Isten bárány, Krisztus teste.
A Miskolc City Airport megkapta a létesítési engedélyt az új polgári célú speciális repülőtér kialakítására Miskolcon. A Miskolc City Airport légvonalban 800 méterre helyezkedik el a régitől, és eddig mintegy 200 millió forintot költöttek a kifutó pálya elkészítésére. Drótos László az üzemeltető képviselője elmondta. A létesítmény elsősorban egy sportcélú repülőtér lesz, mely üzleti gépek, befektetők és látogatók fogadására is alkalmas lesz. Megjegyezte, rendezvények lebonyolításában is gondolkodnak, helyet adnának sport és kulturális rendezvényeknek, akár koncerteknek is. A reptér nagyon fontos jellemzőjének nevezte azt, hogy két irányból is jól megközelíthető, és a repüléssel nem fogják zavarni a lakosságot sem. Most Drótos Lászlót, a Miskolc City Airport létrehozóját és Csöbör Katalin országgyűlési képviselőt hallják.
A repülőtér ez egy 800 méterszer 60 méteres tulajdonságokkal rendelkezik, és a sportrepülésen kívül abszolút alkalmas lesz arra, hogy üzleti repülőgépeket fogadjunk, illetve sport célú rendezvények megtartására, városi rendezvényeknek a megtartására. Tehát többféle dologban gondolkozunk, nem csak a repülés és csak abban gondolkozunk, hanem egy közösségi térnek a kialakítását is szeretnénk létrehozni ezzel, nem csak a gyereknap, hanem egész évben sportrendezvényeket, mindenféle eseményeket, akár egy koncertet is meg tudunk tartani, ugyanis ezzel nem zavarjuk ott a lakosságot, tehát a repülőtérnek az elhelyezkedése az abszolút lehetővé teszi azt, hogy ilyen célokra is használjuk. A repülőtér elhelyezkedésénél, ha már tartunk, akkor nagyon fontos megemlítenem azt, és a lakosságnak a megnyugtatása, hogy nem fogjunk érinteni se felszállásnál, se leszállásnál, nem fogunk érinteni lakott területet, illetve az iskolakör az úgy lesz kialakítva, hogy az M30-as autópálya fölött fog fordulni, tehát abszolút nem fogunk zavarni a lakosságot a esetleg zajjal, vagy zajterheléssel, vagy akár egy koncerttel. Ez egy 3 éves munka, tehát amikor már kiderült az, hogy Borsod megyében megszűnik a repülőtér, akkor mi kerestük a megoldást arra, hogy lelkes pilóták, hogy hol tudnánk repülni, és hogyan tudnánk folytatni a tevékenységünket, és már akkor elkezdtünk területeket keresni. És mondom, annak ellenére, hogy voltak akadályok, azért bevállaltuk ezeket az akadályokat, hogy itt Miskolc mellett, Miskolc közvetlen közelébe találjunk egy olyan területet, ugyanakkor, amivel nem zavarjuk a lakosságot, tehát ennél alkalmasabb területet nem találhattunk volna. Ez a régi repülőtértől egy ilyen légvonalban egy 800 méterre helyezkedik el, ez a Csorbató mellett a Sajó hídon, hogyha átmegyünk, akkor a jobb kézre, hogyha látjuk ezt a nagy hatalmas területet, akkor ott helyezkedik el. Tehát a régi repülőtérnél 800 méterre, illetve a másik oldalról is könnyen megközelíthető a József Attiláról, onnan is nagyon gyorsan és könnyen városi busszal megközelíthető, tehát ez nagyon fontos, hogy a tömegek érkeznek egy rendezvényre, akár egy gyereknapra, akkor városi közlekedés is igénybe vehetik, tehát nem kell autóval feltétlenül jönni. Jelen pillanatban egy 22 kilovoltos vezetéknek a földberakása folyik, mint említettem az előbb, szándékosan bevállaltuk ezt a területet annak ellenére, hogy ilyen problémák vannak, hogy egy 22 kilovoltos vezeték keresztbe szeli a területünket, mert a területnek az elhelyezkedése véget, tehát a városi buszval való megközelítés, tehát hogy ez nagyon fontosnak tartottuk, hogy ez megvalósuljon, hogy ne távolsági buszon kelljen jönni, meg ne autóval kelljen jönni feltétlenül az embereknek. A terület elő van készítve, be van hengerelve, be van vetve fűmaggal, úgyhogy várakozva várjuk az első zöld fűszálakat, hogy kibújjanak. A pályajeleknek az elhelyezését követően már megkaphatjuk a működési engedélyt. Jelen pillanatban a megyei építési osztályhoz be vannak adva a tervek, mihelyt ezek jó ágyásra kerülnek, akkor elkezdjük felépíteni az első hangárokat. Most jelenleg az üzemeltetést a MATASZ, a Magyar Honvédelmi Tartalékosok Szövetségének repülős és ejtőernyő szakosztályán belül képzeljük el, és ő lesz egyébként az üzemeltető. 36 fő egyébként a létszámunk. A repülőink egyenlőre magán repülőink vannak, az egy olyan 6 darab repülőgéppel rendelkezik a társaság.
Közel 100 éves múltja van a repülésnek itt Miskolcon. Ugye a múlt század 30-as éveiben élte fénykorát a repülés, milyen érdekes ilyen régen, és akkor rengeteg kisebb teret hoztak létre az országban, Miskolcon is. És nagyon büszkék is voltak az itteni pilóták és repülősök, és nagy tapasztalattal és szakmai tapasztalattal bírtak, úgyhogy nem esett nekik túl jól, mikor kihúzták alóluk a repülőteret. Ugye akárhol nem lehet repülőteret létrehozni, mert a széljárásnak egyéb kötöttségeknek ki van téve, és a régi pilóták, néhány önkéntes pilóta összefogott, és megtalálták a nekik alkalmas területet. Hála Istennek ez Miskolc területén van, tehát az útjelzőtábla, a repülős útjelzőtábla az meg fog maradni. Nem biztos, hogy ugyanott, de nincs messze a régi repülőtértől, és továbbra is ugye úgy akarnak funkcionálni, mint oktató bázis, de közösségi térnek is alkalmas lehet, de rengeteg hatósági eljárásnak kellett megfelelnie, intézkedni, tehát lehet, hogy már 2 kötetes könyvet lehetne ebből írni. Én csak segítettem és közre működtem. Nyilván ezek az önkéntes emberek, pilóták, vállalkozók. Van, aki csak hobbiból repül, van, aki ugye oktat és ebből él, de lényeg az, hogy önkéntes alapon kezdték el, és saját forrásból valósítják mindezt meg.
Túl sok kérdés, túl sok féltés, egy helyben jársz, régen kéne lépni. lépned végre bátran tovább. A múlt fájdalmát ne öled most már, engedd el, ami még mindig bánt, fújja a szélel a bánatod már.
Minden percünk, minden óránk őrizni kell, bár csak tudnám, merre tartunk, lépjünk tovább. Emlékezz csak a szépre is, engedd el, ami már nem kell, fújja a szél el a bánatod már.
Ne nézz vissza, csak előre, hova a lábunk visz. Nincs több kérdés, néhány lépés, választ csak el. A két szemedben minden válasz, csak ennyi kell.
Látod már, ez az útvesztő addig tart, ahol a boldogság minket vár, ez a végállomás.
Ne nézz vissza, csak előre, hova a lábunk visz, megyünk tovább. És érezzük végre, hogy a szívünk most megpihen. A kezed a kezemben tartom, és elmúlik minden, mi fáj. Ne nézz vissza, csak előre, hova a lábunk visz, megyünk tovább. Amíg megérkezünk, ne nézz vissza, ne nézz vissza már.
Az elmúlt időszakban megszaporodott a villamos balesetek száma Miskolcon. A közelmúltban is ütközés történt, és átlagosan heti egy alkalommal történik ilyen jellegű koccanás. A balesetek legtöbbször nem a kötött pályás járművek vezetői hibája miatt következnek be, hanem az autóvezetők figyelmetlenségéből. A balesetek során keletkezett anyagi kár mértékétől függően az összetört villamos akár másfél évre is kieshet a közlekedésből. A részletekről Juhász János, az MVK ZRT villamos közlekedési igazgatója adott tájékoztatást.
A statisztikai adatok azok valahol kirívóak az eddigiektől, mert a decemberi hónap az tulajdonképpen úgy telt el, hogy december 2-án, 9-én, 10-én, 16-án, 17-én, 24-én is volt ütközéses villamos baleset. Tehát azt lehet mondani, hogy amikor azt szoktuk meg, sajnos, hogy heti egy villamos baleset van, majdnem átmentünk olyan helyzetekbe, hogy mit tudom én, napi egy, meg egymást követő napon következtek be, és ez mind-mind szinte egy kaptafára menő, valaki figyelmetlenül a villamos elé hajt a kereszteződésben, tehát azt gondolom, hogy elég szomorú helyzet, illetve január sem folytatódott sokkal rózsásabban, volt szintén egy olyan elé fordulásos balesetünk, amiben ugye villamos és személykocsi volt az érintett. Vannak sajnos kiemelt gócpontok, ezek úgy néz ki, hogy azért állandósulnak. Ezeket a pontokat, hogyha sorrendbe tudjuk szedni, akkor a tiszai pályaudvartól Felső Majlát irányában tulajdonképpen a Kőrösi Csoma utca kereszteződés. Utána a Katalin köz, akkor van a van egy frekventált hely a Szentpáli Széchenyi utca kereszteződése, amikor ugye nem ment a jelzőlámpa, de most már ugye ezt jelzőlámpával védjük, ebben a kereszteződésben most szignifikánsan csökkent, már mit most tulajdonképpen nincs balesetünk. A Dajka Gábor utcai csomóponttal szintén az a helyzet, hogy a lámpás, jelzőlámpás irányítás bevezetése óta tulajdonképpen itt teljesen lecsökkentünk. A következő ilyen gócpont most úgy néz ki, hogy a belép a 10-es Honvéd köz, itt is elég gyakori kezd lenni az ütközéses balesetek száma, innentől folytatódva a Zoltán utcai kereszteződés a Győri kapuban, az Újgyűri főtér körforgalom, a Testvériség utca kereszteződése, a stadion környéke, a kis utcák a stadionba kibevezető szakaszaikon, illetve Felsőmajlát környékén pedig ott a Bölcs utcai villamos autóbusz párhuzamos szakasz, ami érintett, és ezek frekventált, kiemelt baleseti gócpontnak tekinthetők. Ugye villamospályára történő rákanyarodás is nagyon hasonlít egy sávváltáshoz, vagy egy egyszerű kereszteződésnek a forgalmi rendjéhez, tehát nem különbözik ez sokban. Annyi, hogy ugye mostanában azért divatos lett az, hogy nem nagyon használják a járművezetők az irányjelzőt. Tehát ilyenkor még a villamos vezetője se tud nagyon felkészülni, mikor valaki irányjelzés nélkül próbál egy hirtelen mozdulattal bekanyarodni, ez egyszerűen kivéthetetlen helyzeteket eredményez. Ha már van irányjelzés, az már nem rossz, akkor tulajdonképpen a villamos vezető is tud készülni, hogy egy autós kanyarodni fog, esetleg ki fog fordulni a villamospályára egy kis utcából, vagy csak egyszerűen bekanyarodik balra Nagyívbe. Tehát ez már azért valamilyen szinten segítene, de ezt mondom, sokszor elmulasztódik. Illetve maga a figyelmetlenség, ami ugye a visszapillantó tükör használatából ered. Tehát amellett, hogy meggyőződünk arról, hogy más jármű, személyautó, teherautó nem jön, gyalogos nem jön, nincs az útkereszteződésben. Ilyen helyen, ahol villamospályára fordulunk, akkor meg kell arról is győződni, hogy villamos nem eljön abban a kereszteződésbe, éppen a hátunk mögül, vagy esetleg szemből. Erre nagyon figyelni kell. Minden esetben a villamosnak van elsőbsége, tehát igazából nincs is kérdés. Ugye nagyon érdekes dolog a körforgalomban való haladás az Újgyűri főtérnél. Körforgalomban ugye az általános szabály, hogy a körforgalomba haladó autósnak van elsőbsége, kivéve, hogyha ide villamos érkezik, a körforgalomba behaladó villamosnak mindenféleképpen elsőbsége van, tehát erre is nagyon figyelnünk kellene. Ezek az olyan alapvető dolgok, szabályok, amiket sajnos elmulasztanak a járművezetők, tehát még egyszer összefoglalva, irányjelzés, visszapillantó tükörbe, vagy általános körültekintés, illetve a körforgalmi szabályok pontos ismerete. Tehát ez a nagyon fontos dolog, amit be kellene tartanunk. Ugye mi történik az ütközés után? Ugye amikor kiszállnak a járművezetők, a járműből is észlelik, hogy mi történt, mit okoztak. Azért nagy általánosságban az az első szavuk, hogy nem figyeltem, figyelmetlen voltam, bocsánat. Tehát valamilyen szinten ide vezethető vissza ez. Az is egy érdekes számadat, hogy itt a miskolci villamos közlekedésben egy-egy munkanapon, amikor ugye az iskolások, mindenki dolgozik, mennek az iskolák, ezeken a napokon a miskolci villamosokon közel 60 ezer utas utazik, tehát 60 ezer felszálló utas szállítanak el a villamosok. Tehát ugye egy ekkora utas forgalomban egy ilyen balesetnek a megtörténte, azért azt eredményezi, hogy akár több száz ember nem tud eljutni az adott célja felé, vagy csak később fog eljutni. Tehát ilyenkor a villamosforgalomban egy minimális üzemzavar keletkezik, kisebb koccanás esetében. Ugye nagyobb ütközésnél, kisiklásnál, ugye itt órákra tud megállni egy-egy ponton a villamosforgalom, és ugye mire a forgalom irányító kollégák felkészülnek erre és átvezényelnek, megszervezik a villamospótlást, ugye ez mind-mind időt vesz igénybe, tehát ezek forgalomszervezésileg is nehéz feladatok elé állítanak bennünket, tehát ugye egy apróbb koccanás után is egy betétlapcsere, mi így hívjuk igazából szaknyelven, de ugye ilyenkor a felelősség elismerése történik meg a helyszínen, adatoknak az kicserélése, ez is azért el tud folyni egy 10-15 percig, még a leggyorsabb esetben is, és ugye ennyi időre megáll a villamosforgalom. 2-3 percenként történő közlekedésnél a reggeli csúcsforgalomban, ugye ez akár azt jelenti, hogy mondjuk 5 villamos is fel tud torlódni, tehát nagyon nehéz ebben utána visszaigazítani mindent a menetrendszerű közlekedésre. közlekedésre, és mondom, ha nagyobb, súlyosabb eset történik, esetleg a jármű kisiklásával járó esemény, hát az meg aztán az tényleg olyan kockázatot jelent, hogy több ezren nem jutnak el igazából az úti céljukhoz. Tehát amikor egy ilyen eset történik, azért ezt megelőzendő, sok embernek ez is megfordulhatna a fejébe, hogy nagyon sok embert szállítanak a miskolci villamosok. Ugye egy villamos 42 tonna összsúly, 60 tonna környékén van ugye teljesen terhelt állapotban, tehát ugye egy ekkora tömegű járművet nagyon nehéz megállítani nagyon rövid idő alatt, tehát ehhez mindenféleképpen idő kell. Ettől függetlenül a fékberendezés az szerintem alkalmas arra, hogy még ilyen körülmények között is nagy hatásfokkal működjön. Itt nagyon komoly tárcsafékrendszerek, elektromágneses fékek tapadnak le a kerekek alá vészhelyzetben, homokot szóra jármű, tehát annak érdekében, hogy tapadjon a kerék a sínhez minél jobban. Csak ugye ebben az intenzív fékezésben azt is mérlegelnie kell a járművezetőnek, hogy akár több száz utas ül vagy áll a háta mögött, és ugye az utasok közül nem mindenki kapaszkodik, nem mindenki tud figyelni a forgalom ritmusára, tehát adott esetben egy hirtelen fékezés azt eredményezheti, hogy az utastérben történik személyi sérülés, tehát mindezt mérlegelve kell felkészülni egy-egy szituációra, és amikor ez ugye bekövetkezik azt, hogy meglát egy olyan járművet, aki szabálytalanul a villamos elé kanyarodott, ebben a felfokozott környezetben kell neki nagyon gyors döntéseket meghozni, hogy hirtelen fékezéssel az utasok elesését eredményezi, vagy a fékezés intenzitásán csökkent. Igazából bevállalva azt is, hogy ebből lehet, hogy ütközés lesz, de nem fognak megsérülni az utasaim. Tehát ezeket mérlegelve kell meghozni a jó döntést. Nem egy egyszerű dolog, megmondom őszintén, többször beszélgetünk erről, oktatások vannak rendszeresen. Nem olyan egyszerű ezeket a döntéseket meghozni. Ettől függetlenül én úgy gondolom, hogy minden járművezetőnk intenzív fékezéssel megpróbálja elkerülni a lehető leghatékonyabb a balesetet, de sokszor ez úgy történik, hogy már a fék úton belül történik a behajtás a villamospályára, tehát egyszerűen fizikailag lehetetlen megállítani a járművet az adott ponton, hogy ne történjen meg a baleset. Egy-egy kárhelyreállítás, ez ugye a járművezetők kötelező biztosításai fedezik ilyenkor a károk nagy részét. Én azt gondolom, közel 100%-ban ugye ez egy biztosítós kárrendezési folyamat. Ennek is van azért sajnos időigénye, ugye amíg ez az adminisztráció lezajlik, ezután lehet a járműhöz hozzányúlni, amikor ugye a biztosító képviselője azt mondja, hogy most már felmérte a kárt, megvan a kárrendezési összeg, ebben az esetben elindulhat a kárhelyreállítási folyamat, alkatrészeket kell rendelni, törött elemeket kell lecserélni, festeni, újra matricázni a járművet, ugye a járművek felülete ugye egy design elemmel is fel van díszítve, tehát ezek is visszapótlásilag nem egyszerű dolgok, ugye sok minden van raktárunkon, de például azt is el tudom mondani, hogy a villamos jármű annyira speciális dolog, annyira speciálisan gyártott, nem tömegtermék, tulajdonképpen itt Miskolcon 31 darab egyedi prototípusnak is nevezhetném, amik futnak az utakon. Tehát ugye ezek a járművekre való utánrendelés, ez sajnos időigényes folyamat. Ugye az ajtóval próbáltam példát mondani, tehát van a mostani ajtórendeléseinket egy évre igazolta vissza a gyártó, tehát amikor most megrendeljük, egy-egy járműajtó egy év múlva fog beérkezni. Ugye ez egyszerűen olyan helyzet elé állít bennünket, amely ugye a kárhelyreállítást nagyon meg tudja nehezíteni, tehát ezzel is kell számolni, hogy költséges dolog is egyben, illetve alkatrészileg sem egyszerűen pótolható ez. Nagyon fel kell készülnünk erre a kényelmetlen szituációra nekünk is.
Molnár Emil, a Miskolci Rendőrkapitányság közlekedési osztályának vezetője az elsőbségadás fontosságára hívta fel a figyelmet.
Hát a villamos balesetek szempontjából azt mondhatom, hogy az újgyűri főtér környéke és kifelé a Lilafüred irányba van talán a legtöbb olyan eseményünk, illetve a Győri kapuba, amelyben villamos az érintett. Ezeknek a baleseteknek az oka, hogy a járművezetők nem adnak elsőbséget a villamos részére, és ebből történik ütközés. Szerencsére ezeknek a baleseteknek egy jó része csak anyai kárral jár, és nincs személyisérülés, ami azt is jelenti, hogy nem minden esetet jelentenek az érintettek a rendőrségre. Tehát nem minden villamos balesetet helyszínelünk, nem minden villamos balesetről szerzünk hivatalosan tudomást. Ami eljut hozzánk, abban mi eljárunk, és az a tapasztalat, hogy figyelmetlenül közlekednek a járművezetők, és nem biztosítják az elsőbséget a villamosnak. Nagyon sok olyan esemény van, amikor egy irányba halad a villamos és mondjuk a személygépkocsi, és kanyarodás miatt keresztezik egymás útját. Tehát általában nem a villamos szokott kanyarodni, hanem a személygépkocsi vezető, és egymás mellett haladnak, aztán úgy jó kérdés valóban, hogy miért nem veszi észre az a járművezető, hogy mellett ott a villamos, és neki megy a villamos oldalának, vagy esetleg befordul a villamos el, és a villamos pedig már nem tud megállni, és neki ütközik a járműnek. Sokat gondolkoztunk, hogy mit lehetne ezzel tenni, hogy lehetne ezt megelőzni. A villamos balesetenken kívül még nagyon sok egyéb olyan esetünk is van, amikor nem a villamossal történik baleset, de a baleset fő oka az elsőbség meg nem adása. Tehát ha ezt a szabályszegést minden területen sikerülne visszaszorítani, akkor feltétlenül kevesebb lenne a villamos baleseteket érintő esemény is, de ha egy picit konkretizáljuk, hogy mégis gondoltunk-e már valamire a villamos balesetek megelőzésével kapcsolatosan, részünkről volt olyan javaslat, hogy ahol balra kanyarodó jármű kerülhet a villamos elé, ott legyen olyan a forgalmi rend kialakítása, hogy ne tudja ezt egyből megtenni. Tehát gondolok egy olyanra, hogy legyen egy kis forgalomtól elzárt sziget, hogy először a járművezetőnek ki kelljen húzódni a jobbra egy picit, és csak utána tudjon balra kanyarodni. Ez miért jó? Egyszer azért, mert lassítani kell, és eltávolodik a villamos vonalától egy picit, és utána kanyarodik, tehát több idő áll rendelkezésre, hogy érzékelje a már ott lévő villamost, és ezáltal kisebb esélye van a balesetre. De azt is tudjuk minden más esemény kapcsán, hogy egy ember figyelmetlenségét, ha a másik ügyes, még ki tudja védeni. Tehát mindenkitől azt kérjük, legyen az villamosvezető vagy egyéb járművezetője, hogy ha a másik hibázik, akkor ennek a hibának az következményeit próbáljuk csökkenteni. És akkor vagyunk jó közlekedők, ha egy picit előre gondolkodunk. Egy lépéssel mindig, fejben mindig előrébb járunk, mint ahogy a valóságban, térben, és egy picit előrébb látjuk, hogy vajon mit fog csinálni a mellettünk, előttünk, mögöttünk, körülöttünk lévő egyéb közlekedő, és hogyha most egy villamosvezető látja, hogy lassít és kitesi az irányjelzőt, és be fog fordulni elé, vagy ott keresztezik egymás útját, és ha ő egy pici lassítással ezt elő tudja segíteni, és ő ezt megteszi, akkor ő egyszer büszke lehet magára, mert egy aktív és jó közlekedő, illetve lehet, hogy egy ilyen cselekedetével megelőz egy balesetet. A másik hibáját tudja csökkenteni, mert ha már egy picit lassítunk, csökken a sebesség, könnyen megállni, mert a közlekedési balesetek, hát egyik fontos eleme a sebesség, hogy milyen sebességgel ütköznek a járművek, hogy milyen sebességről kell fékezni a mozgási energia, és a mozgási energia, hát ez ilyen, azt mondhatjuk, hogy a gyilkos energia, mert ha nagy sebességről kell megállnunk, és nagy sebességgel ütközünk, ez négyzetesen jelenik meg az energiába, és ez roncsolja szét a járművet, és okoz sérülést a bennülőknek. Szokták mondani laikusok, hogy a villamosnak mindig elsőbsége van. Ez nem így van, de majdnem mindig elsőbsége van, és nem a kivételek okozzák a problémát, tehát ahogy az előbb is említettem, van ez a, amikor párhuzamosan haladunk a villamossal, és bekanyarodunk a villamos elé. Tehát ez ahhoz hasonló szituáció, mondjuk amikor két jármű halad egymás mellett egy-egy sávba, és a külső sávból be akar haladni a belsőbe. Ilyenkor is meg kell győzni, hogy van-e a belső sávba valaki, és azután várhatunk sávot. Ha ez a belső sáv, ez nem a, és most ez idézőjeles belső sávnak mondom, nem a közúti járművek, hanem csak a villamos közlekedésére szolgál, tehát ott van egy vágány, egy villamos vasúti simpálya, amelyen a villamos közlekedik, akkor arról kell meggyőződni, hogy jön-e azon villamos. Ha nem jön villamos, akkor megtehetem, baleset nélkül, probléma nélkül, ha jön, akkor pedig meg kell állnom, meg kell várnom, még elmegy a villamos, és itt, ami Miskolcon még probléma, hogy két irányú villamos közlekedés van. Tehát ha szemből elment a villamos, mögülem még mindig jöhet a villamos. Tehát mind a két irányból meg kell győződni, hogy jön egy villamos. Ez gyakorlatilag hasonlít egy útkereszteződéshez, mert ott is a járművek minden irányból jöhetnek, és meg kell győződnem. Tehát a villamosra is ez vonatkozik. A másik kellemetlen szituáció, hát ez ott az Andrássy út környéke, amikor a mellékutakról jönnek ki az Andrássy útra, és ott bizony jönnek szépen a villamosok, meg egyéb járművek, és ott az elsőbséget kell adni a védett útvonalon közlekedő minden járműnek, plusz a villamosnak is. Tehát adott esetben azt mondhatom, hogy 6 sávon keresztül kell jönni ahhoz, hogy gond nélkül átjussunk egyik útról a másikra, vagy a kereszteződés egyik oldalára a másik oldalára. Hát ez hihetetlen nagy figyelmet igényel, és hogyha valaki ezt rosszul méri fel, ebből vannak a balesetek. Tehát a villamos az jöhet szemből, mögülünk, és ez nem elég meggyőződni az egyik irányból, mert a másik irányból is jöhet.
Értékadó. Magazin műsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
Kedves hallgatóink, ezzel Értékadó című műsorunk véget ért. További tartalmas rádiózást kívánunk Grunda János szerkesztő nevében is. A műsorvezetőt Sinkovics Andrát hallották.
Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Dicsértessék a Jézus Krisztus!